Az űr nagy, tényleg nagy. El se hinnéd, milyen hatalmasan, terjedelmesen, észbontóan nagy. Írja Douglas Adams a Galaxis utikalaus topposoknak című alapművében. Üdvözlöm Önöket! Az emberiséget régóta foglalkoztatja, hogy ebben az észbontóan nagy űrben vajon van-e máshol élet. Amikor 1977-ben fellőtték a Voyager űrszondát, akkor rengeteg információt helyeztek el rajta egy vélelmezhetően intelligens civilizáció számára. Ezek között voltak képek idős és fiatal nőkről és férfiakról, földi környezetről, állatokról, számtalan kultúrából származó zene, rengeteg nyelven elmondott üdvözlés, valamint a csók hangja. Az egyik legzseniálisabb élő tudós, Stephen Hawking szerint sok földön kívüli civilizáció lehet, de ezek veszélyt is jelenthetnek számunkra, ezért jobb, hogyha nem üzengetünk. Nem tudom, igaza van vagy sem Hawkingnak, de egy dolog biztos, csendben hallgatózni és megtalálni a földön kívüli életet nem veszélyes, ám bátor nagyon izgalmas feladat. Ezt a hallgatózást 1960-ban kezdtük, a programot Frank Drake amerikai csillagász indította. Milyen esélyei, reményei vannak ennek a hallgatózásnak, és mi történne, hogyha valóban fognánk intelligens életre utaló jeleket, többek között erről lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén, üdvözlöm vendégeinket is. Ugye 51 éve figyelik ezt a hogy nevezik ezt kozmikus szénakazalt, olvastam egy ilyen szakkifejezést, és hát tulajdonképpen eredmény nélkül, ami látszólag a szkeptikusokat erősíti, de hát valójában erről szó sincsen, mert hogy most felgyorsulni látszanak a kutatási folyamatok, kutatási eredmények. Mit jelent egyrészt ez az 50 éves periódus, tehát mondjuk, hogyha tényleg a téma fontosságát, komolyságát, mélységét nézzük, és valóban várható-e az, hogy most egy picit felgyorsulnak ezek a kutatások?
Hát ez a SETI kutatásnak a története, ez tényleg 51, egy ember életben rendkívül hosszú
gyorsan,
idő.
Gyorsan definiáljuk a SETI-t.
A SETI az azt jelenti, hogy Search for Extraterrestrial Intelligence, vagyis az földön kívüli értelemnek a kutatása, de ez csak egy hagyományos elnevezés, nem fedi pontosan a tényeket.
Almár Iván csillagász űrkutató, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia SETI bizottságának tagja.
Mert itt a földön kívüli technikai civilizációk kereséséről van szó. Tehát ebből indult el az egész. De visszatérek a válaszra, mert azért a kérdésre van egy válasz. Az 50 év egy nagyon hosszú idő egy ember életében. Az 50 év egy kutatás szempontjából nem hosszú idő. És nemrég azt a hasonlatot mondta Jill Tarter, aki jelenleg a SETI kutatások egyik vezetője világban, hogy eddig körülbelül a világóceánok egyetlen kanálnyi vizét elemeztük. Így viszonylik a már átkutatott terület, idő, frekvencia, tartomány ahhoz képest, amilyen lehetőségek vannak. Tehát a kezdet kezdetén vagyunk.
Érdekes, ahogy csak egy közbevetett gondolat, hogy ugyanakkor meg azért Amerikában volt egy felmérés, hogy hányan gondolják azt, hogy létezik a Földön kívül is valahol élet, illetve intelligencia, és a populáció több mint fele azt válaszolta, hogy szerinte igenis ez lehetséges. Tehát ugyanakkor a társadalomban van egy nagyon erős nézet, vélemény, várakozás, amely ezt támasztja alá.
Belekapcsolódnék egy pillanatra ebbe a lehetséges szóba, mert ez biztos, hogy elő fog kerülni még a mai napon. Nagyon sok minden lehetséges, de itt nem erről beszélünk. Szóval a lehetséges szó az a sci-fi birodalmába is tartozik, inkább a tudomány azt szereti megnézni, hogy mi a valóság, és nem egyszerűen csak az, hogy lehetséges.
Világos. De többen felkapták már itt a fejüket az elején.
A biológia vonatkozásában a lehetségesnek az átgondolása rendkívül fontos.
Szatmári Őrs evolúcióbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az elméleti evolúcióbiológia nemzetközi szinten is elismert kutatója.
Tudnélik, a biológiai organizmusokra jellemző az, hogy a rendelkezésre álló lehetséges teret, akár genetikai értelemben, akár máshogy tekintjük, nagyon-nagyon ritkásan töltik ki, majdnem úgy, ahogy a csillagok az univerzumot. Ami azt jelenti, hogy a lehetséges, így mondom, DNS szekvenciáknak a túlnyomó többsége soha nem realizálódott a földtörténet során, és soha nem is fog. Ezért is többek között lenne nagyon fontos az, hogy evidenciát találjunk a Földön kívüli életre, mert azt szokták mondani ugye az iskolában, hogy egy kísérlet nem kísérlet. Az egész földi bioszféra egyetlen kísérlet, abban az értelemben, hogy mindenki egymással a leszármazás útján kapcsolatban van. Következésképpen nincs elég jó fogalmunk arra, hogy a földi élővilág vonatkozásában mi a történeti esetlegesség, és mi az, ami egy mélyebb szükségszerűség következménye.
Még arra is egyébként az eredeti kérdésre visszatérve gondoljunk, hogy 50 éve indult ez a keresés. Most 50 év alatt már maga a földi tudomány is, meg a földi technikai civilizáció is mennyit változott.
Kis László csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese.
Mennyit fejlődött? Tehát ilyen értelemben ez tulajdonképpen egy szempillantásnyi idő, és azt, amit akkor kerestünk, vagy keresni véltünk, az már egész más típusú jel lehet. És hát ugye azt meg ne felejtsük el, hogy a csillagok közötti tér az egy roppant nagy szakadék, aminek az áthidalása, ugye jelenlegi tudásunk szerint fénysebessége lehetséges, 50 év oda-vissza, 26 fényév távolság, ez ugye a Kapcsolat című filmen, ugye a Vega szerepel, mint célpont, az épp 26 fényévre van.
Most olvastam, hogy vagy vonjuk be most az egyházi oldalt is, illetve a vallás kérdését, hogy a Vatikán az olasz űrügynökséggel közös sem működtet egy weblapot, természettudományi és vallástudományos szempontokból keresik válaszokat az élet és egyéb kérdésekre. Azért ezt gondolom, hogy ez már egy nagyon komoly paradigmaváltást is mutat.
Annyiban változott II. Vatikáni zsinatban megfogalmazottak olyan megállapítások, az egyházi tanításon belül, úgymond, hiszen a zsinat hivatalos egyházi tanítást közvetít. Ezen belül az a tanítás, vagy az a szemléletmód, mind a kettő jó, vagy megállapítás, hogy a evilági valóságoknak megvan a maguk logikája, a maga törvényszerűségei, a maga rendje, a maga értéke, a maga mozgása.
Golyák János teológus, püspöki tanácsos, címzetes apát, a Pro Doctrina Theologiae emlékérem első kitüntetettje, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola nyugalmazott tanára.
Amit nekünk tiszteletben kell tenni, amit nekünk fel kell ismerni, meg kell ismerni, és alkalmazni, tudomásul venni és alkalmazni, és azt gondolom, hogy ez az általános alapállás az egyház részéről, amiből következik az is, hogy ezzel, most én is azt mondom, hogy lehetőséggel is kell számolni, hogy van élet a Földön kívül. Na most én is azt gondolom, ami itt most már elhangzott, hogy azért talán ezt még alaposabban át kell gondolnunk, mert én is azt hiszem, hogy először is nekünk csak eddig egyetlen forrásunk van, amiből a tudásunkat, hozzáértésünket megalapozhatjuk, az pedig a Föld. Ez csak egy. Ugye, ahogy elhangzott, ezt én is így gondolom. Tehát jobban át kell gondolni, hogy mit szabad ebből a roppant nagy információs anyagból, ami rendelkezésünkre áll az élettel kapcsolatban, és egyéb mondom, általános érvényűnek tekinteni.
De tulajdonképpen mi az, amit keresünk?
Maguk az égi testek, amiket úgymond keresünk, azok már mondjuk így az asztalon vannak előttünk, legalábbis néhány. És ugye most becslések vannak arra, hogy a számuk, a becsült számuk mondjuk a tejútrendszerünkön belül borzasztó nagy lehet. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy a csillagászat kinyitja ezen kutatásoknak a idézőjelben Pandora szelencét, mert jönnek a bolygók, mint a legyek a, nem tudom, az elhult állatra. De hogy aztán ténylegesen ott élet van-e meg, ajjaj, az még egy nehéz dolog lesz.
Itt a kapcsolatfelvételnek a lehetséges módjaira egy pillanatra visszatérhetünk-e? Itt azért a Almár tanár úr által említett technikai civilizációba való kapcsolatfelvételen túl azért vannak másfajta lehetőségek is. Ezek egy része a science fiction irodalomban eléggé extenzív módon megjelenik.
Vinkó József, fizikus, a Szegedi Tudományegyetem optikai és kvantumelektronikai tanszékének egyetemi docense. Hobbi szinten a science fiction és a tudomány kapcsolatával is foglalkozik.
Tehát ezen a csillagközi távolságon keresztül történő kommunikáció mellett, ami ugye a technikai civilizációnak egyfajta definíciója is, hogy azt nevezzük technikai civilizációnak, ami képes ilyen csillagközi távolságon való kommunikációra. Emellett azért vannak ugye olyan elképzelt találkozásoknak leírásai, amikor nyilvánvaló, hogy valamilyen mesterséges tárgyal, valami olyan fajta tárgyal, ami nem földi eredetű lehet, olyannal találkozunk. Tehát ugye Arthur C. Clarke-nak a regényei tele vannak ilyenekkel. Ugye ezt sem lehet kizárni a lehetséges forgatókönyvek közül. Most szándékosan nem említve azt a triviális esetet, amikor leszállnak ugye a földön kívüliek űrhajói, és akkor közvetlen kapcsolat teremt, és ez a bizonyos híres harmadik típusú találkozás. Ugye emellett még többfajta ilyen elképzelt lehetőség is van, hogyha reálisan nézzük, akkor tulajdonképpen egyiket sem lehet kizárni, mindegyik valamilyen valószínűséggel bír.
Hagy szóljak egy pillanatra, mert ez nagyon érint engem, hogy tisztázzuk a dolgokat. Persze, hogy lehet. Van ilyen elképzelés, rendkívül sok elképzelés van arról, hogy mi minden lehetséges, de az az S betű a SETI-ben, a search, az valamit jelent. Az azt jelenti, hogy ott egy tudományos kutatás folyik, átgondolt tudományos kutatás. Most ezek után átgondolt tudományos kutatás még nem folyik, lehet, hogy fog, de pillanatnyilag nem folyik, és ezért különítettem el ezt a két kérdést pillanatnyilag. Azzal együtt, hogy senki se vonja kétségbe, hogy ilyenre is kell gondolni, mint lehetőségre.
De hogy rögtön egy picit kössük a nézőknek esetleg egy kézzelfogható vagy friss élményehez. Ugye említette a Kapcsolat című filmet, ugye Jodie Fosterrel, és ugye abban van az a jelenet, amikor ő egy fülhallgatón, talán a SETI-ben, nem is tudom, tehát valami hasonló intézményében.
Mexikóban
egy rádiótárt hálózatnál. Így van, ott gyakorlatilag ugye hát azt véli, hogy ilyen rádió jeleket vesz, és azt olvastam, hogy gyakorlatilag ez a valóságban, hogyha ez megtörtént volna, vagy úgy történhetne meg, hogyha 28 millió fejhallgatót tartana a fején, mert hogy 56 millió adás jön egyszerre, tehát abból kellene neki kiválasztani azt az egyet, más hasonlattal élve, mint hogyha egy ilyen víz esés előtt állva egy sípszónak a hangját kéne meg kiszúrni abból a irgalmatlan hangzavarból, tehát hogy azért ennek a feladatnak a elképesztő nehézségét azért hangsúlyozzuk.
Nem csak erről van szó, én azt hiszem, hogy ez egy kicsit bonyolultabb. Tényleg egy olyan témánál tartunk, ahol a bölcs és valóban értékes tudományos fantasztikus szerzők elég sok mindent letettek az asztalra. Stanislav Lemnek az Úr hangja című regényét, hogyha valaki olvasta, akkor elég pesszimista érzésekkel tekint az egész területre, ugyanis valószínűleg egy olyan szituáció is előfordulhat, hogy nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy mesterséges eredetű-e az, amit fogadunk. Azt valószínűleg könnyű eldönteni, hogy nem egyszerű fizikai, kémiai okai vannak. De hogy ezen túl ez mit jelent, jelente valamit, milyen mértékben üzenet, milyen mértékben olyan üzenet, amit csak egy bizonyos intelligencia szint fölötti befogadóknak szántak. Ezek nyitott kérdések, amely nyitott kérdéseken állhat vagy bukhat az, hogy mit kezdjünk egy ilyen üzenetjelölttel.
Itt a kapcsolatra szeretnék visszatérni egy pillanatra. Ez egy nagyon érdekes regény és nagyon érdekes film készült belőle, de az egy olyan időszakban készült, amikor a SETI kutatás, a nemzetközi SETI kutatás valahogy sokkal optimistább volt, mint napjainkban. Ennek sok minden oka volt, többek közt Carl Sagannek a személye, aki ezt a regényt írta, és aki tényleg nem csak egy jó tudós volt, vagy kiváló tudós volt, de egy zseniális ismeretterjesztő volt, és aki meggyőzte, nagyon sok mindenkit meggyőzött arról, hogy ennek van értelme, és hogy ezt így kell csinálni. Hát Sagan már régóta nem él, és jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy elég sokféle irányzat van a SETI-n belül. Tehát azt kell mondanom, hogy nehéz.
A SETI-nek a kapcsolata az asztrobiológiával, mint
egyre
fontos.
Egyre szorosabb. Ez most egy nagyon érdekes dolog, egyre szorosabb. Azt kell mondani, kint voltam egy konferencián 2010-ben, amit a Royal Society szervezett, ahol együtt voltunk az asztrobiológusok, SETI kutatók, stb. Egyre nagyobb a figyelem, amelyik az exobolygók felé fordul, mert az exobolygóknak bizonyos körülmények között még a légkörének a kémiai összetétele is elemezhető, És ez egy olyasfajta lehetőség, ami az asztrobiológia szempontjából is fontos, életjelek, biomarkerek lehetnek ebben a légkörben, vagy a SETI kutató számára is lehet fontos, mert olyan anyagokat találhatnak a légkörben, ezek színképelemzéssel történő vizsgálatok, amelyek arra utalnának, hogy ott van egy technikai civilizáció, hiszen a Föld is szennyezi a saját légkörét, a technikai civilizáció nyomai a Föld légkörében kimutathatóak, esetleg ilyen módon mind a két kutatás, az asztrobiológia is, és a SETI is profitálhat abból a rengeteg exobolygóból, amit mostanában felfedeztek.
Emlékszem, amikor valamikor 96-97 táján Nápolyban volt egy SETI konferencia, és az alapító atyáknak talán a legjelentős, Frank Drake személyesen is ott volt. Egyébként ott volt a Castel Gandolfo-i obszervatóriumnak a vezetője, egy jezsuita atya, és rendkívül kellemes emlékeket hordozok róla magamban, ez is igaz. De amikor ugye Drake elgondolkozott azon, hogy milyen eséllyel tudunk mi egy ilyen technikai civilizációval találkozni, akkor felbontotta a problémát különböző alproblémákra, például olyasmire, hogy milyen valószínűsége a napok keletkezésének, aztán a naprendszer és így tovább. És emlékszem, hogy ő mennyire megdöbbent akkor, amikor az előadásomban elmondtam, hogy például a baktériumok és a bonyolultabb sejtek közötti különbség, mi is bonyolultabb sejtekből, úgyhogy valódi sejtmagvas sejtekből állunk, a baktériumoktól a valódi sejtmagvas sejtek közötti evolúciós átmenet valójában a legnagyobb evolúciós diszkontinuitás, amit a Földön ismerünk. Szó szerint mutációk ezreinek, hanem tízezreinek kellett fixálódjuk a populációban ahhoz, hogy ez az átmenet megtörténjen. Tehát, hogyha egy biológust megkérdeznek, akkor legnagyobb valószínűséggel azt fogja mondani, hogyha azt mondják neki, hogy tudom, hogy ott azon a bolygón élet van, akkor azt fogja mondani, hogy igen, és majdnem biztos, hogy csak baktériumszerű élőlények vannak rajta. Tehát még egyszer mondom, Drake majdnem hanyatt esett, amikor életében először hallotta ezt az érvelést. Ezért is fontos, hogy a két terület összekapcsolódjon egymással.
Persze, persze. Csillagászok ugye meggyőznek döntéshozókat arról, hogy $1 milliárd adott esetben befektessenek mondjuk 40 méteres extrém nagy távcsövek megépítésébe, és akkor ott az egyik fő ugye tudományos érv, az pontosan az exobolygók légkörének vizsgálata, exobolygók felszínének vizsgálata, spektroszkópjával. 20 év múlva valamelyik csillagnál, egy bolygónál kimutatjuk azt, hogy mondjuk azt állítjuk, hogy mondjuk egy fél amazonasznyi őserdő beborít egy bolygó felszínt, és akkor örülünk. És akkor másnap jön a konfrontálódó elméleti értelmezés. Az a görbület ott a spektrumban, az nem is biztos, hogy az, mert tulajdonképpen egy valami bonyolult...
Erre volt példa, a 90-es években Clinton jelentette be egyszer, nem?
Tehát rémesen sok példa.
Frissebb példa is van sajnos.
Frissebb példa is van, de ez a bizonyos AH-84001-es meteoritnak az esete volt, ami nem zárult le a mai napig sem. Ami azt bizonyítja...
Tehát nem elfogadott, hogy életjelet találtak rajta. A mikroorganizmus.
Fosszilis életet. Olyat találtak rajta, ami megkövesedett nanobaktériumokra utal. Egy magyarnak is volt ebbe szerepe egyébként, odakint Friedman Imrének, talán az ő nevét kevesen ismerik, pedig ebben jelentős szerepe volt ezekben a kutatásokban. Ezek mind a mai napig nem dőlt el, hogy ez biogén vagy abiogén, tehát biológiai aktivitás eredményét láttuk-e vagy nem. De van egy fontos oldala a dolognak, érdekes, mindig ezt szokták leginkább kétségbe vonni, az elég biztos, hogy ez a Marsról jött. Tehát azt tudjuk, hogy a meteorit tényleg a Marsról jött, és ez önmagában is érdekes, mert a belezárt gáz izotóp összetételének, kémia összetételének a vizsgálatával bizonyították be azt, hogy ez a Marsról származik, mert a Marson már jártak műszerek, és ott mérték a légkörnek az összetételét.
Nagyon fontos talán itt megjegyezni azt, hogy bár rendkívül izgalommal figyeljük az exobolygókról való híradásokat is, annak ugye azért jobban örülnénk, ha kázi házon belül is lehetne valamit az asztrobiológiával kereskedni, és ez háromféle dolgot jelent. Tehát az egyik az, hogy itt a Földön találunk nagyon-nagyon furcsa és extrém életformákat. Lehetne például az...
Amiből aztán visszakövetlenül...
Amiből lehet következtetni. Persze, erre megy a játék. Ugye ezeket a nagyon fura körülmények között éldegélő dögöket, bocsánat, ez a zsargon, tehát a baktériumokat, meg egyszerű eukariótákat, olyan extrém körülmények között keresgélik, forró, kénsavas forrás, nagy hideg, magas sótartalom, úgyhogy extremofileknek el is nevezték őket, tehát olyanok, akiknek tetszik ez az életstílus. Tehát ennek a kutatása nagyon fontos. Természetesen itt is lehet nagyon szépen gyártani adott esetben a public relations számára a műtermékgyanús eredményeket. Most nemrég volt egy ilyen az arzén alapú mikroorganizmusról, ami sajnos egy olyan cikkben jelent meg, ami elvérzett volna az ELTE-n egy doktori disszertáción. Ez a legőszintebb véleményem.
Tehát ilyen szerkezetben a foszfort értesítheti.
Borzasztó alacsony színvonalú volt, sajnos, mert ez visszahat a témára. Ugye minden ilyen szörnyűség diszkreditálja egy kicsit a témát. De ez a Földön lévő kutatása kicsit idegen élet után. Hogyha egyházzal odébb menjünk, akkor az van, amit Almár professzor úr mondott, a Mars. Szeretnénk azt mi biológusok, és lehet nem vagyunk egyedül, hogy egyrészt a Marson valamikor lett legyen élet, de azt még jobban szeretnénk, esetleg még most is lenne. Vannak olyan felvetések, amelyek szerint a Marson ma is bizonyos, jól meghatározott területeken ma is előfordulhat a régi valamikori bioszféra túlélő populációja. Ezt azért említem meg, mert ez egy nagyon erős magyar csoport dolgozik ezen, a Kollégium Budapestben, az úgynevezett sötét dünnefoltokon megfigyelhető különböző jelenségeket próbáljuk értelmezni úgy, hogy összefér azzal, hogy ott rendszeresen megjelenik a folyékony víz, még ha nagyon sós is, ha megjelenik, akkor viszont adott esetben ez megteremte a feltételt az életre. De ez a Mars valószínűleg ott volt vagy van élet, nem tudom melyik az igaz, azt nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy nem független, és visszatérünk a függetlenségre a Földtől. Tehát azt lehet mondani, hogyha még találunk is életet, 3 napig fog tartani a csoda, meg fogják nézni, azt fogják, na de hát ez a rokona körülbelül 3 milliárd évvel ezelőtt vált szét, na és akkor mi van, bum, és akkor szépen elalszik az egész ügy. Az Európa már mindjárt érdekesebb, ugye ez egy galilei hold, ha jól tudom, ugye olvastam az előadásban is szerepelt, a Jupiter körül kering, van egy nagy jégtakaró, és a jégtakaró alatt van egy ilyen sacra 90 kilométer mély óceán, ami alulról melegszik. Na most ez azért fontos dolog, mert a földi élet keletkezése vonatkozásában az egyik legerősebb iskola az, hogy a mélytengeri hévforrások közelében keletkezett például a földi élet. Ha most ezt átveszem, mint hipotézis, akkor azt mondom, hogy igen, az Európában a víz és a kőzetmag határán hasonló hévforrások fellépte várható, akkor el tudjuk képzelni azt is, hogy ott is keletkezett élet, ha ott keletkezett élet, akkor ez ott jó eséllyel független a földi élettől, tehát, hogyha nekem nagyon sok pénzem lenne, akkor ezt ambicionálnám, hogy menjünk el az Európára, fúrjuk meg a jeget, menjünk alá, és nézzük meg, hogy mi van ott.
Kis probléma, hogy rendkívül erős a sugárzás ott azon a területen, mert a Jupiter sugárzási övezetében van, de egy kicsit messzebb, kicsit macska körömbe téve, messzebb a Szaturnusz körül kering az Enceladus nevezetű hold, ahol tudjuk, hogy a víz a felszínre jut és kispiccel, és hát ott is lehetne kutatásokat végezni. Én úgy tudom, hogy a NASA pillanatnyilag éppen azzal foglalkozik, hogy a 20-as évekre tervezgeti, hogy vajon melyiknek adjon nagyobb hangsúlyt, hogy esetleg az Európára küldendő szonda, vagy esetleg a Szaturnusz rendszerében a Titánt és az Enceladust vizsgáló, két holdat vizsgáló szonda, nincs még döntés.
Egyébként mi számít tudományosan elfogadott életjelnek? Tehát, hogy mi az, amit ha nem tudom, ezen a téren van-e, vagy létezhet-e konszenzus, tehát, mert hogy nyilván az életnek a definíciójáról is az elég sok mindent olvashattunk, itt vannak a különbözőségeiről.
Szerintem mindaddig, ameddig nincs még egy példa, addig erről csak végeláthatatlan vitákat lehet folytatni. Tehát én nem hiszem, hogy erről lenne konszenzus. Hogy... Uh-huh. Nyilván, hogy ha jön mondjuk a extraterrestriális Marilyn Monroe-nak a tévéadása, az valószínűleg elfogadható, de...
Még az sem.
Egy tévéadás az nem életre utal, a tévéadás az egy egykori technikára utalhat, és sajnos az se biztos, hogy mögötte élet van.
Úgy van.
Így van.
Lehet, hogy nagyon föltözragadt dolog, vagy felvetés, de hogy a saját biológiai értelmi determinációnk mennyire akadálya ennek a kutatásnak?
Hát ez rendkívül. Stanislav Lemnek egy csomó regénye szól arról, hogy az antropomorf szemlélet, ami természetes módon jelen van az emberi gondolkodásban, az adott esetben mennyire vakvágányra tudja siklatni a különböző univerzumban esetlegesen található jelenségeknek az értelmezését, akár a földön kívüli életnek az értelmezését is. Ugye hát Lemnek a regényeiben számos példát sorol fel és taglal arra vonatkozóan, hogy végzetes, adott esetben végzetes kimenetelű ilyen találkozásokra is sor kerülhet, pusztán azért, mert az ember képtelen felfogni azt, hogy a másik életforma az gyökeresen különbözik attól, mint amit ő el tud képzelni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Ugye az előbbi kérdésre egy pillanatra visszatérve, hogy mi számít életnek, ez önmagában már egy rendkívül bonyolult probléma. Ugye ennek a 2.0-ás verziója, ami még bonyolultabb, az az, hogy mi számít intelligens életnek. Na, igen. Ez aztán olyan, amin tényleg csak
ugye a 94-es NASA definíciót azt fel tudom olvasni, amit azóta ugye már nem tartanak elfogadhatónak, tehát az élet egy önfenntartó darwini evolúcióra képes kémiai rendszer. Önfenntartó darwini evolúcióra képes kémiai rendszer, majd ugye ezt is meghaladták, mert hogy ugye több ponton is sántít.
Na, én azt szeretném csak hangsúlyozni, itt valamikor korábban beszéltünk erről, de hogy átsiklottunk rajta, hogy a csillagászok eléggé meggyőzően tudták bizonyítani azt, hogy a fizika törvényei, a matematika törvényei, a kémia törvényei univerzálisak. És ebben a vonatkozásban nyilvánvaló, hogy a biológia törvényeiről ezt nem állítható, és nem állítható a társadalom törvényeiről sem. Ez teszi az egész problémát számomra annyira izgalmassá, hogy hogyan akar, a biológia óriásit fejlődne, ha lenne mód egy más típusú életnek a felfedezésére. Azt hiszem, ezzel egyetértesz.
Ott kapcsolódjuk vissza, tehát ugye ez a lehetséges és a tényleges valóság, és a biológia, hogy az micsoda, azt jelentős mértékben azon keresztül tudjuk majd a jövőben megérteni reményeink szerint, hogyha más típusú élővilágokat is megismerünk. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Azt mindenki tudja valószínűleg ma már, hogy a mi örökítő anyagunk az nukleinsav alapú, általában a DNS 4 fajta kémiai betűvel íródott a szöveg. No most akkor fel lehet tenni a kérdést, hogyha máshol van élet, akkor a genetikai anyaga DNS-e, most kémiai szempontból. Erre nagyon hamar lehet választani, nem feltétlenül. Akkor a következő kérdés az, hogy digitális-e ez az öröklődő információ, abban az értelemben, hogy véges, kevés kémiai betűvel íródik. Lehet rá érveket találni, hogy ez miért lenne az. Utána meg lehet kérdezni, hogy jó, hogyha ez digitális, akkor 4 féle betűből áll-e vagy sem. Ez már messze nem biztos. És ugye végig lehet zongorázni ezeket a lehetőségeket, egészen odáig meg lehet kérdezni, hogy jó, és akkor például kifejlődik egy olyan információ átadó mechanizmus, amit ma genetikai kódnak hívunk, ami az információkat a nukleinsavból a fehérjékre fordítja át mindenkiben, aki ma él és mozog a Földön, mert a fehérjék végzik a munkát. De hát még a földi evolúcióval kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy volt egy időszak, amikor a genetikai kód még nem volt ott, de élőlények már voltak. Tehát már a földdel kapcsolatban is, a régmúltba visszavéve, nem gondoljuk azt, hogy a genetikai kód feltétele az életnek ebben a technikai értelemben. Na most, hogy más bolygókon milyen elképesztő módon bolyonghatta be a kémiai lehetőségek terét valami, ami élet vagy életszerű, a tudomány nem tartott, mondjuk meg férfiasan, hogy ezt most megbecsülje.
Nem, mert tőlem rendszeresen szokták kérdezni, hogy és milyen életeket, vagy milyen típusú életet próbálunk kimutatni, mondjuk mint csillagászok, csillagászati megfigyelések, ami még igazából nem vagyunk ott, még majd egy olyan 10-15 év múlva. És akkor mondom azt, hogy hát tulajdonképpen mi azt tudjuk keresni, amiről tudjuk, hogy milyen a földi típusú életről, nagyjából tudjuk, hogy milyen, tehát annak a jeleit megpróbáljuk kimutatni. De azt, amiről azt se tudjuk, hogy milyen, annól hogy a fenébe tudnánk a jeleit keresni, mert nem tudjuk. Tehát borzasztóan nagy, egy ilyen hatalmas, nagy zsák, ami tele van kérdőjellel.
De ugyanez vonatkozik a SETI kutatásokra is, és ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy viszonylag könnyű egy sci-fi regényben sok mindent leírni. Hát vannak jók és vannak rosszak közöttük. Azok, amiket szakemberek írnak, ott nehezebb megtalálni azokat a mondjuk úgy rögtönzéseket, amelyeknek nincs szilárd tudományos alapjuk, de vannak olyanok, ahol hát nyilvánvaló és szembeötlő, hogy amit leírnak, az nem létezhet. De fontos az, hogy amit a SETI kutatás keres, az általában olyasmi, amit a Földön is elő tudunk állítani, és ami valamilyen értelemben kapcsolódik a mai földi technikához. Mert ha valami egészen elrugaszkodót képzelünk el, féreglyukakon keresztül utazón, nem tudom micsodát, akkor persze szép regényeket lehet róla írni, de a kutatásnak alapjául ez nem szolgálhat.
Hát lehet, nincsenek rá mérőeszközeink, nincsen rá hipotézisünk, gondolom én, nincsen
rá. Tudjuk, hogy mit kellene mérni.
Pontosan, tehát szóval az hogy mit is keresünk. Az, hogy a feltételezett exobolygóknak a száma ilyen ugrásszerűen megnövekedett. Én olvastam egy csillagásznak a véleményét, biztos ismeri Seth Shostak, jól mondom?
Shostak, igen.
És Shostak. Tehát ő azt mondja, hogy a bolygók száma összevethető a Föld összes strandján lévő homokszemek becsült számával, és ő azt mondja, hogy tehát valószínűleg nem kell nagyon sokáig várni az eredményre, mármint, hogy...
Hát a nagy szám az nem biztos, hogy előny. A nagy szám az lehet, hogy éppen, hogy hátrány. Tehát, hogyha most mit tudom én, most én egy majom lennék, és lenne előttem egy írógép, és akkor kéne, hogy egy Shakespeare szonettet kigépeljek, csak úgy véletlenszerűen, az nem biztos, hogy holnap után bekövetkezne. Tehát az, hogyha van borzasztó sok bolygó, az nem biztos, hogy most akkor az megkönnyíti. Szóval nem olyan egyértelmű ez a kérdés.
Tehát ezt nem lehet ilyen kvantitatív módon megközelíteni?
Nem. Egyébként most, hogy a világ összes strandján mennyi porszem van, hát én most hirtelen megpróbáltam kiszámolni, és én egy 10-es faktora különböző eredményt kaptam, úgyhogy kétlem a összehasonlítás.
Szóval számszerűsíteni, mert tudjuk, hogy 100 milliárd csillag van a tejútrendszerben, és
hát 10 évvel ezelőttig 100 milliárdról beszéltünk, utóbbi évben meg 200 milliárdról beszéltünk.
Hát ez már nagyságrendileg hát ugyanannyi, de én szerintem
azért több strand is nyílt.
Nem rossz becslés az, hogy a normál csillagok, naptípusú csillagok mintegy 30-40%-ának van bolygója. Igen. Ez a mai elfogadott elképzelés. Ha ezt összevetjük a néhány 10 évvel ezelőtti elképzeléssel, akkor ez azért óriási különbség, mert mikor én fiatal voltam az egyetemen, még azt tanultuk, hogy a bolygó az egy nagyon ritka dolog, mert csak akkor születik, ha két csillag megközelíti egymást, ez egy nagyon ritka jelenség, az egyik kitépi az anyagot a másikból, és ebből jönnek létre a bolygók, tehát a mi naprendszerünk egyedülálló. Hát ma már ettől nagyon messze vagyunk.
Tételezzük föl, hogy valamilyen eredménnyel jár ez a folyamat. Tehát valamilyen életre utaló jelet, technikai, biológiai valamilyen módon sikerül fognunk. Mi következik abból? Tehát mi lesz a következő lépés? Mert nyilván egyfelől van egy ilyen civil reakció, ami nyilván lesz egy ilyen, ami végig fog futni a Földön egy ilyen heuréka, vagy nem is tudom, vagy éppen pont ellentétes, negatív érzelmű reakció, de a tudósok számára mi fog ebből következni?
Ez a Kis László pontosan megmondta az előbb, hogy az fog következni, hogy elindul egy végtelen vita,
ja, arról, hogy akkor ez mi is az, hogy mi is az, amit találtunk.
Én ettől van egy optimistább értelmezésem is, tehát tulajdonképpen, ha megnézzük mondjuk a egyházzal, mondjuk így, hogy nem mindig barátságos viszonyban álló tudomány, vagy csillagászoknak a munkásságát, ami Heistnek most már évszázadok óta nagyon nyugvópontra nyugodott, azt hiszem ebben most már senki nem vitatja ezt. Ugye tulajdonképpen azt látjuk, hogy a csillagászati felfedezések folyamatosan fosztották meg, építették le a geocentrikus világképet. Ugye először a Föld volt középen, aztán kikerültünk a nap köré, de akkor azt gondoltuk, hogy a nap az egész minden. Aztán kiderült, hogy a nap az csak egy csillag a tejútrendszerben, nagyon sok ilyen. De nagyon sokáig azt gondoltuk, 20. század elej, 100 évvel ezelőtt még azt hittük, vagy azt hittél, hát én akkor még nem hittem semmit, de az elődeink azt hitték, hogy a tejútrendszer közepén vagyunk. Az Harlow Shapley amerikai csillagásznak egy nagy fölismerése volt, hogy nem, a napunk egy teljesen átlagos csillag a tejútrendszerünk peremvidékén, még semmi kitüntetett szerepünk nincs. Tehát a csillagászati felfedezések sorra fosztották meg az ember központú világképet,
és
vagy geocentrikus.
És hány galaxis van?
És hány galaxis van, az is egy még 90 éves felismerés csak.
Igen, Shapley úgy gondolta, hogy a tejútrendszer kitölti az egész világot.
Egész világot.
És aztán utána 10 évvel később Hubble mutatta
és
ki
akkor
azt.
Ugye, ha lesz egy élet, akkor az valamiféleképpen egy olyan rossz hír lesz azoknak, akik hogy azt mondták, jó, napunk az már nem különleges, a Földünk nem, de mégis mi még mindig különlegesek vagyunk, mert élet van, és civilizáció van, és akkor mi vagyunk valamiféleképpen egy központi. Ez megszűnik.
Erre nézve, tehát hogy mondjam, lehet, hogy udvariatlan a kérdés, de az egyháznak van prekoncepciója egy ilyen helyzetre?
Prekoncepciója vagy... szerintem hát nincsen, de itt a kérdés az, hogy most ez az okfejtés, vagy ez a logikus levezetés végül is hova konkludálódik? Mert az, hogy a Föld nem kivételezett önmagában, igen, de az ember, tehát hogyha egyáltalán evolúció létezik, az élettelemből létrejött, hiszen erről beszélünk itten, noha a szó nem hangzott el, az élettelemből létrejön az élő, és az élőből aztán kibontakozik, kifejlődik az evolúció révén az értelem, a tudat és az értelem. Most akkor azt kérdezem, most a tudat, hogy megjelenik a mindenségben a tudat, és megjelenik a mindenségben az értelem, most csak nagyon leegyszerűsítem, én egy kicsit másként gondolom, de leegyszerűsítem, és akkor azt kérdezem, hogy ez még nem tekinthető bizonyos értelemben mégis a csúcsnak? Csak kérdezem.
Ezt más is kérdezi, ez egy alapvető kérdés tulajdonképpen, és erre nincs válasz, de ez indokolja a kutatásokat ilyen szempontból, hogy itt nem egyszerűen csak egy tudományos kérdésről, hanem az egész világnézetünket érintő kérdésről is szó van. Mert pontosan az, amit ön mondott az előbb, az mutat rá legélesebben arra, hogy itt egy ellentmondás van. A fizikai világban a Földünk elég jelentéktelen helyet foglal el. A napunk is, a tejútrendszerünk is. Vajon az élő világban van-e élő univerzum egyáltalán? Vagy pedig tényleg az élet kizárólag erre a kis parányi földre korlátozódik? Nehéz elképzelni egy csillagásznak, de itt mindig vita van a biológusok és a csillagászok között. Mi csillagászok azt hiszem valamennyien arra gondolunk, hogy olyan sok égitest van, olyan sok bolygó van, olyan sok a Földhöz hasonló bolygó is van, azt hiszem, hogy ez ma még nem tény, de hát holnap már az lesz. Igen, tehát ez nyilvánvaló, hogy ez mind lakatlan lenne. Johannes Kepler, amikor meghallotta, hogy Galilei felfedezte a holdakat, amelyek nem a Föld körül keringenek, hanem a Jupiter körül keringenek, akkor írt egy lelkes levelet a Sidereus Nuncius-ban a Galileinek, és abban azt fejtegeti, hogy nagyon örül neki, csak nem érti, hogy erre mi szükségük van a földieknek, hogy a Jupiter körül keringjenek holdak, és ebből arra következtet, hogy tehát a Jupiter is lakott, annak vannak lakói, mert mi más indokot tudnék felhozni annak bizonyítására, hogy írja Kepler 1610-ben, hogy erre szükség van.
Hadd szóljak hozzá, mert történetesen az élet keletkezése az egyik fő kutatási területen. És hát nehéz a helyzet, mert egyrészt teljesen világosan le kell szögezni azt, hogy noha kétségtelenül előre haladt a tudásunk az utóbbi 20 évben, bizonyos, valószínűleg fontos komponens folyamatok megértésében. Más tekintetben jobban értjük, hogy mit nem értünk, és ez egyébként a tudás növeli önmagában, hogyha az ember sarkított kérdéseket tud feltenni. Ezzel együtt meg kell mondanom, hogy nincsen forgatókönyvünk arra, hogy a földi élet hogyan alakulhatott ki spontán. Na most, ha nincs forgatókönyvünk, nem is tudjuk megbecsülni ennek, hogy milyen esélye van bizonyos kiindulási feltételek mellett. Magyarán nagyon el foglak keseríteni, Iván, de az a helyzet, hogy teljesen nyitott az a lehetőség, hogy az élet megjelenése egy bolygón nem megérthetetlen, nem igényel semmiféle metafizikus beavatkozást, csak éppen olyan kis valószínűségi esemény, hogy például a várható előfedezés gyakorisága egy galaxis mértékben nagyjából az egy körül van. Ez bőven belefér sajnos jelenleg a pakliba, ugye valaki annak ide azt mondta, hogy nincs az a béremelés, amit én el ne tudnék inflálni. Hát nincs az a bolygószám, ami ezért ne tudnék
hozzá. Tehát jól lettem, akkor ez a 100 milliárd az egyhez valószínűség?
Hát igen, szóval, hogy bármit mondanak csillagászok, én azt mondom, hogy honnan tudod, hogy az élet keletkezésének a valószínűsége nem három nagyságrenddel még kisebb. És akkor készítünk, mint fák tövén a bolondon.
A lottózás esélye egészen más dimenzióba kerültek hirtelen, annak az alapján, amit ön mondott.
Itt állandóan, elnézést, olyan feltételezéseket nem mondunk, nem fogalmazunk meg. Az egész beszélgetésünk hátterében van egy rakomány feltételezés, amit nem tudunk igazolni. Ugye? Hát itt van, hogy az evolúció...
Igen,
és azok a feltételek,
hát a tudósok úgy dolgoznak, hogy hipotéziseket gyártanak, és azok mentén igazolják vagy cáfolják.
Jó, én csak azt mondom, hogy nem fogalmazzuk meg, hogy mik a hipotéziseink, melyek a hipotéziseink. És most egy kicsit elhaggott valami a hipotézésről.
Hát én igyekszem ebbe az irányba haladni. Tehát még egyszer mondom, én azt hiszem, hogy van egy értelmes kutatási program arra, hogy felderítsük, hogy hogyan keletkezhet az élet. Igen. Könnyen lehet, hogy akár záros határidőn belül rendelkezünk is megbízható forgatókönyvvel, de ennek sajnos lehet, hogy az lesz az eredmény, hogy azt fogjuk mondani, hogy viszont akkor ebből az következik, hogy a valószínűsége 10-80.
Akkor ön egy csillagász, és mutat három bolygót, hogy már pedig itten félbolygónyi, amazonaszi őserdők vannak, akkor azt mondjuk, hogy ez az elmélet rossz.
Nem,
a jóslatai nem, vagy mondjuk a gyakorisági jóslata az mondjuk így, hogy annyit ér, mint a nyertes lottószel, vagy a kihúzás után.
Világos, csak ugye, mint hogy nem kell különlegesnek, ez visszatér ahhoz, nem kell különleges embernek lenni ahhoz, hogy nyerjünk a lottón. Tehát összefér ugye a két szemlélet, amit mondtunk, hogy van ez a különlegesség, hát persze valaki megnyeri a lottószelvény, de nem sokan. Ugye?
Tehát... Én ha szabad, azt szeretném hangsúlyozni, mert ez egy mindentudás egyeteme, hogy ebben a vonatkozásban, ez persze a semmi tudás egyeteme, mert tényleg nagyon keveset tudunk
a semmi tudásának az egyre jobban való megismerése.
Igen, de másrésztről viszont ez egy annyira fontos probléma, hogy érdemes lenne sokkal többet beszélni róla, mint amennyit valójában akár a média, akár a szakirodalom foglalkozik vele. Én úgy érzem, hogy az utóbbi években nagy a fellendülés. Már egyszer hivatkoztam erre a Royal Society konferenciára, még egyszer szeretném mondani, hogy azért ez nem volt egy természetes dolog, hogy erről a témáról a Royal Society, a 350 éves tudományos akadémia, az elnök nyitotta meg és vezette a konferenciát, három Nobel-díjassal és körülbelül egy csomó meghívottal, mert fontosnak tartják, a problémát tartják fontosnak. Jó lenne Magyarországon is több beszélgetést, nem akarom lezárni, csak
nem,
több
nem, beszélgetést, nem, nem, én még akarok valamit kérdezni,
több beszélgetést rendezni ebben a témakörben, mert van miről beszélni.
Az jutott eszembe, hogy ugye itt a Mindentudás Egyetemén nagyon szerteágazó témákkal foglalkozunk, és például pont a föld ásványi nyersanyag készleteinek a kimerülése kapcsán többször előkerült, hogy előkerült az a vízió, prekoncepció, jóslat, hogy majd esetleg a Marsról fogjuk pótolni ezeket a kimerülőben lévő nyersanyagkészleteket. Ebben a tudományos körben önök hogyan gondolkoznak erről a fikcióról?
Megragadnám a szót, egy rendkívül pessimista megalátást azonnal, hogy így az asztalra borítsak, mint egy, nem is tudom, részeg tengerész. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennek akkor lesz valódi realitása, hogyha az űrben megtalálja az emberiség egész konkrétan a magán szféra a gazdasági hasznot. Mindaddig, amíg az űr nem termel gazdasági hasznot, mindaddig, amíg kormányoknak kell dollár, euró, yuan, nem tudom, dinár, akármilyen pénzekben milliárdokat letenni, hogy valami elinduljon, addig ez nem fog megvalósulni. Az űrkutatás akkor lesz ilyen szintre, hogy ki szétszóródni, hogyha ott lesz gazdasági haszon, ha megéri kimenni.
Kicsit kiegészíteném, mert ne legyen félreérthető. Gazdasági haszna van az űrtevékenységnek, nem is kevés, nagyon sok, csak éppen az a mesterséges holdaknak a földre irányuló tevékenységéből adódik, amit egyébként 50 évvel ezelőtt még elképzelni se tudtunk. Most nem tudjuk elképzelni azt, hogy más égitestek kiaknázásából jelentős gazdasági haszon születne, nem a Marséból, azt egyébként kapásból elvetném, de kisbolygókból, ahol kisebb.
Melyiket mondaná, vagy melyikre tartaná?
Kisbolygók, természetes, vagy a hold a természetes forrás ilyen esetben, hiszen a Mars túl nagy, hát onnan a gravitáció ellenében kellene bármit idehozni. De a kisbolyók elég közel is vannak, gravitációjuk elhanyagolható, és így tovább. De azért azt kell mondanom, hogy ettől még elég messze vagyunk, nem jelenti azt, hogy a 22. században ez nem alakulhat egy iparággá, vagy a 25-ben, mit tudom én. Ezt nehéz most még megmondani.
Ezért ez nem pusztán tudományos meg technikai kérdés, tehát nem. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk most ugye az északi tenger, vagy északi sarki jégmezők alatti ugye olajkészletnek a felhasználására már mindjárt most egy jó kis ilyen háttérben zajló nemzetközi konfliktus kezdett kialakulni, amikor is ugye több állam bejelentette az igényét azokra az olajmezőkre. Tehát én most el tudnék képzelni egy olyan fajta helyzetet, hogy mondjuk történetesen a Marsnak a kiaknázásánál melyik ország, melyik állam és milyen jogon kezdene ott el igényt formálni bizonyos területekre, vagy bizonyos kiaknázásra. Tehát ez számos olyan konfliktus forrást is fölvet, amit nem biztos, hogy nagyon jó élezni. Igen. Én is pesszimista vagyok ezen forgatókönyv iránt.
Azt szabad mondani, én azt gondolom, hogy ha erre majd a szükség késztet, kényszerít bennünket, akkor az ember meg fogja találni a megoldást.
Ezzel teljesen egyet lehet érteni, azt hiszem, hogy ez így van, és hozzáteszem azt, hogy azért az Antarktiszon például elég sokáig, évtizedekig elég békés együttműködés volt bizonyos kutatásokban és kiaknázásában is az ottani erőforrásoknak.
Igen, amikor hallgatóknak szoktam erről beszélni, és ők is hasonló kérdéseket szoktak feltenni, én azért azt szoktam mondani...
Ezt egy picit pejoratívnak éreztem.
Nem, ez nagyon pozitív, csak a válasz nem lesz túlságosan örvendetes, attól félek, de komolyan gondolom. Szóval kapcsolódik egyébként a SETI témájához is. Én úgy gondolom, hogy sajnos több okból a földi civilizáció rendkívül érzékeny és instabilis fázisba jutott. Magyarán minden ilyesmiről beszélünk, hogy majd megtudjuk-e, meg oda megyünk, meg megnézzük, meg kiagrázunk, azt feltételezi azt, hogy hát nem omlik össze kártyavárként az egész. Erre egyébként nem látok jelen pillanatban garanciát, ezt meg kell, hogy mondjam. Ha jól emlékszem, Einsteinnek volt egy olyan megjegyzése, fel is mondták az emberek a szemüldöküket, hogy a harmadik világháborút késekkel és ököllel fogják vívni. Sajnos attól függően, hogy mi történik. Például mi történik a Földnek, mint bolygónak az egészségével, attól aztán nagyon sok minden függ, és úgy kapcsolódik a SETI-hez, hogy ugyanis a kérdés persze földön kívüli civilizációkkal kapcsolatban is fel lehet tenni, és ez már befolyásolja például a földön kívüli civilizációk várható élettartamára vonatkozó becsléseket. Ugye vannak olyan érvelések, hogy lehet, hogy sok van, csak éppen elég hamar kinyírják magukat.
Tehát nagyon sok tényezős ez a kérdés. Lejárt az időnk. Én köszönöm szépen a beszélgetést, én rettetesen élveztem. Bár a végére eszembe jutott a Galaxis úti kalauzból mit is mond a számítógép a feltett kérdésre a végén?
Hogy nulla.
42. 42. Remélem, hogy a nézők nem azt érzik most végighallgatva minket, hogy 42 a válasz. Mindenesetre, hogyha felkeltette volna az érdeklődésüket az, amiről beszéltünk, akkor ne feledjék, hogy ez a témához még két másik műsor is kapcsolódik ebben a sorozatban. Kis László professzor úr előadása, valamint egy ismeretterjesztő film. Ha valamelyikről lekéstek volna, vagy kihagyták volna, akkor a honlapunkon a mindentudás.hu-n bepótolhatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A Minden Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap támogatása tette lehetővé.